Igen, tehát akkor a Máté evangélium a 8. részéből, 23. verstől a 9. rész 8. versig, amikor Jézus beszállt a hajóba, követték őt a tanítványai. És íme nagy vihar támadt a tengeren, úgyhogy a hajót elborították a hullámok, ő pedig aludt. Tanítványai odamentek hozzá, felébresztették és ezt mondták: Uram, ments meg minket, elveszünk. De ő így szólt hozzájuk: Mit féltek ti kicsiny hitűek? Majd felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és nagy csend lett. Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták: Ki ez, hogy a szelek is, a tengerek is engedelmeskednek neki? Amikor a túlsó partra, a gadarajak földjére ért, két megszállók ment elé, akik a sírboltokból jöttek elő, és nagyon veszélyesek voltak. Annyira, hogy senki sem tudott miattuk végigmenni azon az úton. És egyszerre felkiáltottak: Mi közünk hozzá, Isten fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörd minket? Tőlük távolabbra volt egy legelésző disznónyáj, azért ezt kérték tőle az ördögök: Ha kiűzöl minket, küldj a disznónyájba. Ő pedig ezt mondta nekik: Menjetek. Akkor azok előjöttek, és belementek a disznókba. És íme a meredekről a tengerbe rohant az egész nyáj, és beleveszett a vízbe. A pásztorok pedig elfutottak, bementek a városba, és elhíreztelték mindent, azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor azután az egész város kiment Jézus elé, és amikor meglátták, kérték, hogy távozzék el a határukból. Jézus hajóra szállva átkelt, és elment a maga városába. És íme vittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta a hitüket, így szólt a bénához: Bízzál, fiam, megbocsáttattak bűneid. Ekkor néhány nyírás tudó így szólt magában: Ez Isten áramolja. Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta: Miért gondoltok gonosz szívetekben? Ugyan mi könnyebb, ezt mondani, megbocsáttattak bűneid, vagy ezt mondani, kelj fel és járj? Hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az ember fiának megbocsátani a bűnöket a földön, kelj fel, így szólt ekkor a bénához, vedd az ágyadat, és menj haza. Az pedig felkelt, és hazament. Amikor a sokaság ezt meglátta, félelem fogta el őket, és dicsőítették az Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek. Imádkozzunk!
Hát a római levél 8. részében is csodálatos versek vannak. Én szeretném, hogyha most a Máté evangéliumának a 8. részénél maradnánk, azért, hogy folytathassuk, nézhessük tovább Jézusnak a csodás cselekedeteit, amelyet elkezdtünk már hetekkel ezelőtt, akkor 3 történetet vettünk innen a Máté evangéliumának a 8. részéből. Ugye ott kezdődik, hogy Jézus lejött a hegyről, a hegyi beszéd végén járunk, és ott olyan forradalmi dolgokat mondott Jézus, amit még ember nem hallott ezen a földön. Ahogyan a helyzetére állította, a zsidó törvények szerint az emberek fejében lévő rendet, és helyette oda teszi az isteni rendet, az ő rendjét, az ő gondolatait, az ő életet, az ő úgy életnek a törvényét és annak az erejét, ugye most még csak ismerkedik. Az emberiség ezekkel a gondolatokkal, ezekkel a törvényekkel. És akkor Jézus azért, hogy ne csak mondja, meg is mutatja, mit jelent az, hogy ő úgy jött a földre, mint akinek hatalma van, mint aki Isten. Mint akit Isten küldött bevégezni az emberiség örök válságát és megszabadítását. Egy kicsit ismételjük azért át, hogy is volt. Találkoztunk először is, tehát itt Jézus azt mutatja be, hogy olyanokhoz jött, akik a megvetettek, akik képtelenek kitörni az ő állapotukból, az ő elvetettségükből. Találkoztunk a bélpoklossal, a leprással, akiről tudjuk, hogy egy olyan betegségben szenvedett, amelyből nem volt kiút, biztos halál vált rá. De túl azon, hogy az ő testében a halál vált rá, az örök végig a megbetegségben kellett élnie. Elkülönítették őt. Amikor megkapta a betegséget, kiabálnia kellett, hogy tisztátalan vagyok, és menekültek az emberek előle. És összezárva úgy hitték, hogy ezek az emberek Istentől elátkozottak. És egyszer csak jön Jézussal szemben egy ilyen nyomorult. Amikor vége volt az Isten tiszteletnek, oda jön hozzám a borhagy asszony, és mondja, hogy tudod-e, hogy ma van a leprások világnapja. Olyan jó lett volna, fölemeli akkor a kezét, és ezt bemondja, nem tudtam. A leprások világnapján beszéltünk a leprásságról, amely nem csak testi, de lelki értelemben is leprásság. Nincs kiút belőle. És akkor mit olvasunk, amikor mindenki, még a tanítványok is, rohannak el, homlokszakadva Jézus ott marad, és átöleli ezt a nyomorultat, és meggyógyítja. Majd találkozunk a kapernaumi századossal, aki itt él, pogányként zsidóföldön, teljesen kiábrándulva az életből, látja, ahogyan a farizeusok megvetik a saját népüket, magukat mindig és mindenekről igaznak tartva, és akkor odafordul Istenhez, és prozelita lett belőle, azaz pogányból megtért Isten hívő. És amikor hallja, hogy Jézus arra jár, kéri, hogy gyógyítsam az ő szolgáját, ne jöjjön ő, Jézus a tiszta, ő hozzá pogányhoz, nem azért, mert ő szégyelni, nem azért, mert ő neki lesz ebből valami bánkodás, hanem azért, mert tudja, hogy Jézus tiszta, és ő pedig pogány, elveszett. És Jézus a szavával meggyógyítja ezt az embert, már a századosnak a szolgáját. Amire kérte őt, kérte Jézust, hogy gyógyítsa meg. Majd találkoztunk Péternek az anyósával, és ott pedig az volt a gondolat, hogy azok, akik Jézust szolgálják, azok nem fognak megrövidítetni, hanem bármi probléma van, Jézus ki fogja pótolni. Ki fogja pótolni az ő hiányaikat, ki fogja pótolni mindazt, amit időben, energiában nem tudnak oda tenni. Itt történetesen arról volt szó, hogy egyedül maradt a háztartásban Péternek a felesége és anyósa, és ugye az egy kemény világ volt akkoriban, azon a 3 éven, amíg Jézussal járt Péter. És amikor meghallotta, hogy az ő Péternek az anyósa beteg, meg Jézus, és meggyógyítja őt. 3 olyan emberről volt tehát szó, akik megvetettek voltak, akiknek esélyük sem volt, hogy az ő életük jobbra forduljon. És most megyünk tovább, Kapernaumból indulnak el Jézus és az ő tanítványai. Azt olvasjuk, azt tudjuk, hogy egész nap tanított Jézus, még csak nem is eredt a Máté evangéliumában leírtak szerint. És úgy azon mondta, hogy a csónakban állt, a csónakból tanított, ahogy be is telezett, mondja a tanítványainak, hogy akkor most átmenjünk a másik oldalra. A másik oldalról Kapernaummal szemben, a Genezáreti tó másik oldalán, a 10 város volt már pogányok lakták, gadarémusok. Az pedig már egészen a tengernek a partja, a tengernek a partsán, partszakata volt. Jézus tehát ki se száll a csónakból, hanem elindulnak, pár hajó követte őket, egy kisebb flotta, és Jézus annyira fáradt volt a tanítástól, az egész napos szellemi munkától, hogy a hajónak a végében elaludt, valamint szerető kéz a tanítványok közül, egy pálmát kapott a feje alá, és teljes kimerültségében Jézus elaludt. És akkor azt olvassuk, hogy hirtelen nagy vihar tört ránk. A Genezareti tóról annyit kell tudni, hogy 208 méterre fekszik a tengerszint alatt, és fennsík veszi körül. Különösen meleg napokon teljesen bedunszolódott a forró levegő a tó fölött. És az esti időben sűrűn indult el szél, amely úgy föl tudott gyorsulni a fennsíkon, hogy mikor a tó fölé ért, akkor úgy hirtelen 200 méter bugva, hatalmas erővel orkánszerűen tört átóra. Mi is történik ekkor? Tanítványok azok ugye tudjuk, hogy halászok voltak többen, hát értettek azért a hajó kormányzásához, rögtön megtették, amit tenni lehetett, amit úgy gondoltak, hogy tenni kell. Gondolom szélirányba fordították a csónakot, a hajót azonnal lehúzták az összes vitorlát. Igen, ám csak annak ellenére, hogy azok után, hogy ők mindent megtettek, mert ebben nem volt semmi rossz, hogy ők azonnal megtették, amit meg tudtak tenni, hát látták, hogy ez a vihar, ez el fogja nyelni őket. Ők hiába tettek meg minden, ettől függetlenül még az életük veszélyben van. És ekkor elkezdenek hiányozni. Pánikba esnek. Kiborulnak. Idegesek lesznek. Sőt, elkezdik magad azon trengolni, hogy hát, és Jézus mit csinál most? Hát, hogy létezik, hogy ő ott alszik a hajó végében? Milyen közönös? Hát, hol van ő most? Miért nem segít? És rohannak, és fölrázzák Jézus. Mi is volt ebben rossz, mert itt most a hitről, a kicsiny hitűségről kezdünk el beszélni. Jézusnak csodát kellett tennie. Miért kellett csodát tennie? Az ő hitük miatt? Nem. Az ő kicsiny hitük miatt. Az ő hitetlenségük miatt. Ez nem az a csoda volt, amit Jézus azért tett, mert hittel találkozott. Hanem ez egy olyan csoda volt, azért kellett segítenie, mert hitetlenséggel kellett találkoznia. Kicsiny hittel. Pedig mondhatjuk a tanítványokat hitetlennek? Nem. Hát tudták, hogy Jézus ott van a hajóban, oda is mentek, föl is rázták, hát bíztak ők az Úrban. Tudták, hogy ha Jézus ott van velük, akkor azért olyan nagy baj nem lehet velük. Legalábbis a reménység ott volt bennük. És mégis miről beszélünk? Kicsinyítre. Miért? Azért, mert amikor rájuk tör a probléma, azon elveszítik a fejüket. Idegesek lesznek. Kiabálnak. Minden ő nyugalmuk eltűnt. Összeomlik. Úgy érzik, összeomlik körülöttük minden. Vége van. Elértek az ő határaikhoz. Az ő emberi erejüknek a határához. Tombolnak, kiabálnak. És miért kicsinyítőek még? Mert rázzák Jézust, és azt várják, hogy fölrázzák Jézust, és azt várják, hogy ő azonnal meg fogja oldani az ő problémáikat. Azonnal. Hát Jézus miért mondta nekik, hogy kelljünk föl, és menjünk át a túlpartra? Hát azért, mert Jézus tudta, hogy oda fognak érni. Amikor Jézus parancsára indulunk, akkor biztosak lehetünk, hogy célhoz érünk. Nem azért mondta Jézus nekik, hogy induljunk el, hogy aztán a tó közepén eltűnjenek és elsüllyedjenek. Miről is van itt szó? Arról a hitről, amely drágább, aki próbált aranynál. És hol tud megpróbálódni a mi hitünk? A tomboló viharokban. Olyan sokszor elfelejtjük ezt. Amikor benne vagyunk a közepén, amikor a hirtelen szám csak, hányszor, munkahelyen, enged is hívnak, azonnal gyere, mi ez, mi lesz, hogy lesz, ez történt, az történt. Pánikba esünk, idegesek leszünk, akkor kicsi a hitünk. Amikor a tombol körülöttünk a vihar, miért van? célja van. A célja az, hogy a hitünk megerősödjön. Azért, hogy a hitünk olyan legyen, mint a megpróbált arany, ahogy a Péter az első levelében írja. A ti hitetek, amely drágább a megpróbált aranynál, annál is drágább. Az igazi hit valahol olyan teljességgel emberi. Ha Jézusra gondolunk, ezután a kifáradt nap után, ahogyan a hajóban fekszik, alszik, álomba zuhan, és mégis a vihar közepette teljes nyugalomban és teljes békességben van. Miért? Mert tudja, hogy az ő atya kezében van minden. Minden az ő atya kezében van. A legjobb helyen. Mert tudja, hogy az ő atya soha el nem veszíti a kontrollt semmi fölött. Egy percig sem. Egy pillanatig sem. És ebben a teljes békében és nyugalomban tud lenni és maradni. De hullafáradtan. Mert ember ő is. Az igazi hit olyan embertelen. Embertelen akkor, amikor úgy gondoljuk, hogy a mi jól fölépített kis világunk úgy kell, hogy maradjon mindig. Ha bármi oda beköszönt, ha bármi oda beesik, ha bármi helyzetőre állítja, akkor rohanunk. Uram, hát tegyél valamit. Fordítsd vissza. Azonnal cselekedj, kérünk. Azonnal tüntesd meg a problémákat. Hát mi benned bízunk, te nem azért vagy, hogy azonnal segíts nekünk? Megígérted. Minden napon velünk leszel a világ végezetéig. Amikor fejtetőre áll minden, akkor hogyan áll a hitünk? Az embertelenségben, az összevisszaságban. Ahogy Jézus mennek és fölrázzák. És mit teszi Jézus? Azonnal leállítja a hullámokat. Azonnal. Nem lesz morcos, nem lesz mérges. Nem mondja azt, hogy most mi nem tudok aludni. Ugye, gondoljunk magunkra, amikor legédesebb álmunkból fölrázzak, akkor, amikor még nem szeretnénk, hogy fölrázzanak. Mi akkor hogyan viselkedünk? És hogyan viselkedik Jézus ebben az egészben? És milyen az igazi hit? Tudja, hogy az egész teremtett világ, annak minden pillanata a legjobb kezekben Istennél van. Ha ez a hit tud megnövekedni bennünk, eltöltenem az életünket, akkor ahogy jönnek a nehezek, ahogy jönnek a próbák, úgy ez a hit még csak erősebb lesz. Ha látjuk, értjük a célját ezeknek a nehézségeknek, ezeknek a próbáknak, milyen a mi hitünk? Mert Isten tulajdona az egész teremtett világ, a vég nélküli univerzum, aminek nincs határa, gondoljuk mi, mert nem látjuk, mert egy űrhajó se ért még a végére, de Istené ott van, az ő kezében van. Ő teremtette, ő alkotta, az ő tulajdona. És hogyha tudjuk, és hisszük, hogy Isten a szeretet, maga a jóság, akkor tudjuk, hogy a legjobb kezekben van. Az életünk a legjobb kezekben van-e? Hogy odaadjon már mindenestől. Akkor lehet hitünk. Akkor van egyáltalán kiinduló pontunk, kapaszkodó pontunk. Utána a kérdés már csak az, hogy növelheti-e a mi hitünket. Mondják a tanítványok, Uram, növeld a mi hitünket. Növeld a mi hitünket. Hogyan? Így ezekben a viharokban, ezekben a próbákban, amikor tombol minden körülöttem, és megtapasztalhatom, hogy az ő békessége, amely minden értelmet felülhalad, megőrzi az én szívemet. Vacsmaníról olvassuk ezt. Egy kínai megtért keresztény ember volt, nagyon sok keresztény könyvnek a szerzője, és a kulturális forradalomban kitépték a nyelvét. Ne beszéljen Jézusról. Ne beszéljen Jézusról. És így kitépett nyelven találkozik aztán később az ő osztálytársaival, akik megkérdezik, hogy megijedte, most mondd meg. Hát te komolyan gondolod, hogy megijedte ez az egész? És azt írja Vasmanné, hogy amikor úgy a szívét kezdte volna a keserűség elönteni. Hát Úr Jézus, tényleg miért? Fölteszem én is magamnak a kérdést, megérte-e? Akkor egyszer olyan békesség öntötte el az ő szívét, ahogy itt meg van írva. Az a békesség, amely minden értelmet, minden gondolatot, mindent, amit normálisnak tartunk, amit észtel föl tudunk fogni, ami a logikánknak megfelel, amiben úgy kapaszkodunk, pedig tudjuk, hogy van a fölött sokkal több is, de mi úgy szeretünk, azt mondjuk a realitásba kapaszkodni, azt mind-mind meghaladja. Az isteni békesség. Ez van-e bennünk? Ez lehet-e bennünk? És ahogy itt az igéből értjük, látjuk, az bizony a hitünknek a mértékével párhuzamosan nő. De ha nem ilyenek vagyunk, vágyhatunk rá. Bennem is nagyon-nagyon nagy a vágy, ezután a békesség után, hogy bármi történik körülöttem, bármi, ott lehessen a szívemben a békesség. Az a nyugalom, az a békesség, amit csak ő adhat. És tudjátok, ez csak egy módon megy. Azzal, hogy oda jövök, és azt mondom, hogy nincs meg. Hogy ez nincs meg. De ez biztos, ameddig kiabálok, ameddig pánikba esem, ameddig ideges leszek, addig a hitemmel van baj. Olyan mélye a hitem, vagy kicsin még. Kicsin, aminek edződnie kell a próbák viharaiban, de a cél, hogy olyan hitem legyen, amely drágább a kipróbáltalannál. Menjünk tovább, és eljutunk a gadarénus történethez. Na hát ez megint egy rettenetes, nehéz kérdésekkel van tele. Azért, mert itt most egy olyan területre írunk, ahol a démoni világgal találkozunk. Ahol Jézus a démoni világgal találkozik. Most a démonokról annyit röviden, hogy ők azok a bukott angyalok, akik a sátánnal együtt buktak, és azért vannak, hogy az emberiség történelmének a végéig az embereket gyötörjék. A gyakorlat sajnos az, hogy különböző okkultista dolgokon, bűnökön keresztül bizony közvetlen megszállottságba került az ember. Olyan dolgoknak a keresésével, kutatásával, amit Isten határozottan tilt, például ne menjetek javasasszonyhoz, ne akarjátok a jövőtöket tudni, a ti hitetek nem azért van, az embernek az agya nem úgy van megteremtve, hogy a jövőbe lássam, halott látához ne menjetek, ne foglalkozzatok semmivel, amit megtiltottam nektek. És ezt a mózesi törvények világosan leírják, hogy mivel nem szabad foglalkozni, mert gyűlöli az olyat az Úr. Azt, aki ezzel foglalkozik, gyűlöli. Azt az embert, akit őt szeret és megteremtett, ha ilyenekbe esik, az gyűlöli. A mózesi törvények szerint. Erről külön lehetne rengeteget gondolkodnunk az egész okkultista, megszállott világról. Nagyon sok irodalma van, hál' Istennek a gyülekezetben gyakorlata van annak, hogy lássuk, rálássunk, Isten megadja a bölcsességet, és megadja a szabadulást. Azoknak megadja a szabadulást, akik közvetlen befolyás alá kerültek és kerülnek. Mert Isten a fiát küldte, Jézus Krisztust, a szabadítót. Jézus neve szabadító. És ugyanezzel találkozunk most itt is, Most már odaránt vagyunk a pogányok földjén, és két megszállott. Itt Máté szerint kettő, a két másik evangélium szerint egy-egy megszállott. Talán valószínűleg azért, mert utána az egyik azt mondja, hogy Jézus, én követni akarlak téged. Hadd menjek vele. A gyógyulási történet végén egy nagyon csodálatos elküldés, kiküldés olvasunk, ahogy Jézus nem engedi meg neki, hogy őt kövesse, hanem azt mondja, maradj itt a saját pogány világodban, és hirdessed, hogy itt tettem veled. Gadarénusok megszállottak tehát, olyan szenvedések közepette, hogy ruhátlanul magukat vagdalják, mert ezek a démonok azért vannak, hogy ezeket az embereket gyötörjék, a nyomorultakat. Lukakban élnek, ruha nélkül, agresszívek, ordítanak, fájdalmakkal teli. Senki nem jár ezen az úton, csak Jézus és az ő tanítványai. És jönnek szembe ezek a nyomorultak, és a démonok fölismerik Jézust, és azonnal mondják, azért jöttél, hogy minket elvetítsél. Na most ez az egész démon, az egészet látnunk kell, értenünk kell a zsidóknak a vallását, a hitét megint, mely szerint a halál után, aki jó volt és betartotta Isten törvényét, a paradicsomba jutnak, azok pedig, akik nem ezt tették, a Hádeszbe. Ahol a Júdás levele szerint, nagyon érdekes szót találunk, a Júdás levelének a 6. versében, és az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelmiségüket, hanem elhagyták az ő lakóhelyeket, tudnék a mennyet, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta. Odáig tehát az ítéletig ezekből a démonokból már sokan bilincsekbe verve ott vannak a Hádeszben. De mégis vannak olyanok, igény szerint, akik itt a Földön cselekedhetnek. És az Efézus levél 2. részének a 2. versében azt olvassuk, hogy a lakóhelyük a Föld és a levegőjük. Sőt, tovább megyek, hogy megfejthessük ennek a történetnek a lényegét és értelmét. A Máté evangéliumának a 12. részében így olvassuk. Mikor pedig a tisztátalan lélek, az a démon, kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár. Tehát a víz az ellensége neki. Nyugalmat keresve és nem talál. És akkor ezt mondja, visszatérek az én házamba, ahol én kijöttem, tudnék az emberben, és oda menve üresen kisöpörve és fölékesítve találja azt, és akkor elmegy és vesz maga mellé más hét lelket, gonoszabbakat ő magánál, és bemenvén ott lakoznak. És ennek az embernek utolsó állapotja gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz ezzel a gonosz nyelvegységgel is. Ezt Jézus arra mondja, hogy hogy amikor megszabadulunk, ha nem Jézus tör be minket, akkor ott a veszélye annak, hogy visszaesünk, visszatérünk, és az mi állapotunk gonoszabb lesz az előtte levőnél. Tehát azt értjük meg, és azt olvassuk, hozzá kell tegyem, hogy amikor ezeket a részeket nézem, akkor a Beátenbergi, illetve egy német bibliaiskolának a tankönyvei szerint próbálom én is megérteni, hogy miről van szó. Lehet, hogy van más magyarázat. Azonban miután az igét magyarázza mindig. Én úgy gondolom, hogy ennek a résznek a valós és a jó megfejtése. Tehát jönnek a démonok, és azt mondják, hogy ha úgyis ki kell mennünk ebből az emberből, akkor ne küld még vissza minket oda a föld alá, mint egy kvázi kegyelmi időt kapnak ezek a lelkek. Hanem ott van az a disznónyáj. Ugye zárójelben jelzem meg, a zsidók között disznót fenyészteni nem lehetett, tehát itt most egy totál pogány vidékről beszélünk. Engedd, hogy oda menjünk a disznókba. És akkor Jézus mondja, jó, akkor menjetek oda. Nyilvánvaló, hogy nem akarták ezek a gonosz lelkek, légiónyi, sok volt, sok volt, hogy ezek a disznók a tenger versenek, hanem a disznók valószínűleg maguktól, ez az egész tumultuális jelenetben megvadultak és rohantak a tengernek, és hullottak mindannyian a tengerbe. Ami tengerbe esés a démonoknak a veszélyt jelentette. Itt is nagyon nehéz ezt így megérteni és megfejteni, mert az ige nyelvezete, ugye németben jobban kijön ez, hogy nem a nyáj hulladt a tengerbe, különösen, hogyha az ember tudja azt, hogy a disznók nagyon jó úszók, nagyon jó úszók. Tehát, hogy egy-kettő belül belefulladhatott, de hogy az egész nyáj nem fullad bele, azt onnan tudjuk, hogy amikor jönnek, hogy Jézus a vidékről elküldjék, akkor nem azzal kezdték, hogy törvény elé állítják Jézust, hogy a vagyonukat megsemmisítette és megbővítette őket, hanem egyet értenek meg, és egytől kezdenek el félni, hogy ez a Jézus olyan, aki előtt a tisztátalanság nem áll meg. Aki azért jött, hogy minden megkötözöttséget és minden tisztátalanságot elvegyen, és őket nem akarták odaadni. És ahogy jönnek, és már mennek előre a pásztorok, és mondják, hogy mi történt. Már jönnek Jézus elé, mennyi nem Jézus, nem akarunk veled semmit. Kérünk téged, hogy ne nyújj bele az életünkbe. Nem akarjuk, hogy megvásad azt, ami ott van. Menj el a földünkből. Jó az nekünk, ahogy így van. Valószínű különben, hogy fölhozták volna Jézus ellen nagypénteken a főpapok is ezt a cselekedetét, hogyha egy egész disznónyáj miatta megfulladt volna. És mit nem látnak ezek a nyomorult emberek? Hogy ott van két nyomorult ember, akik rosszabb életet éltek, mint az állatok, akik lukakban laktak, akiknek nem volt se éjjelük, se napon. Menjünk el egyszer állás helyre. Jártatok már ott? Nézzétek meg azokat az embereket, akiknek az idegrendszere nem bírta. Valami olyat csináltak, amit nem szabadott volna. Megkötődöttek lettek. Nem bírta az idegrendszerük, mert az idegrendszerünk arra van, hogy ami teremtő atyánkban bízunk, erre teremtette az idegrendszerünket is. És nem arra, hogy olyan dolgokat tudjunk és tudakozzunk meg, amihez nincs közünk, mint a jövőnk. Mit látunk? A fájdalomtól, a gyötrettetéstől, ordító, ruha nélkül, magukat vagdaló, megszállott, értelmetlen életű emberek fölöltöznek, megmosakodva, teljesen normálisan, megszabadulva, mennek Jézussal a városba, és nem fogják föl, hogy mi történt. A város lakói nem értik meg, hogy mi történt. És ezek a megszabadított emberek, mert akiket a Jézus megszabadít, azok valósággal szabadok. Ezek hálából ott csinnek Jézuson. És kéri az egyik, hogy hát Uram, olyan jó lenne, ha mehetnék veled. Hadd menjek veled. És mondja Jézus, nem, te már szeretsz úgy engem. Te ebben az egy megtérésedben olyan mélyre jutottál bennem, hogy téged itt hagyhatlak. Maradj itt, és hirdessed mindazt, amit átéltél. Mondja, én vagyok a szabadító. Maradj itt. Igen, ez az, amikor akiknek sok bocsánat, akik meg azok nagyon szeretnek. Ez így van, együtt. Ez így mozog mindig együtt. Szóval nekem Jézus sokat bocsánthat meg. Én nagyon hálás leszek neki. Én nagyon szeretem őt. És akkor kérhet tőlem, amit akar, akkor én ezt megteszem. Ez történt tehát a gadarénusokkal, ezzel a két nyomorult, megszállott gadarénussal. Mert Jézusnak hatalma van az ördögi lelkek fölött. Mert minden hatalom menjen és földön Jézus kezébe adatott. Időnk elszaladt, egyetlen gondolat még a harmadikhoz. Jön a butaütött, ez paralízisben szenvedett ez az ember. Ismerik a gyermekparalízis, gyermekbénulás, tehát egyszer nem tudott mozogni. Itt gutaütöttnek az agyvérzésnek van fordítva, de a valóságban gyerekkorától fogva béna volt ez az ember, akit odahoznak. És Jézus azt mondja, hogy megbocsátottak a te bűneid. Na, ezen teljesen kiborultak rögtön a farizeusok és az írástudók. Hát még csak nem is azt mondja, hogy Isten bocsássa meg a bűneidet, hanem ő, Jézus közvetlen ilyet mehet mondani. Hát nem Isten káromlás ez? Nem Isten káromlás ez? És akkor Jézus csak azért, mert a bűneinknek a bocsánatát hogy vesszük? Belül, ami szívünkben. Mennyire vesszük ezt érvényesnek magunkra nézve? Amikor Jézus azt mondja, hogy megbocsánthattak a te bűneid, hogy az belül egy történés, amikor leoldódik a szívemről, az a marcangoló vád, hogy bűnt követtem-e, megbocsánthattak a te bűneid. És mert ilyen szinten nem vették komolyan Jézusnak ezt a szavát. Akkor azt mondja, jó, akkor vedd fel a te ágyadat és menj el. Mert nekik kellett egy külső jel. Mert ugye azt tudjuk, hogy aki ilyen betegségben szenvedett, azt Istentől elátkozottnak tekintették. Kivetett volt. Kivetett a világból. Kivetett az emberek közül. De Jézus már megbocsátotta az ő bűneit. Amikor ő az ágyát fölveszi, a szívében már békesség volt. Akkor már vette a bűneinek a bocsánatát. Hittel vette. És ezen aztán kellőképpen ki is borulnak az írástudók, és innentől kezdve küldözik Jézus emiatt is többek között. Mert nem akarják elfogadni, hogy Jézus egyenlő Istennel. Hogy Isten küldte Jézus le a földre, hogy láthatóvá tegye Istennek a szeretetét. Kézzelfoghatóvá és láthatóvá tegye. Imádkozunk. Jövünk te hozzám, drága Úr Jézus, ezekkel a tőlőké való gondolatokkal, amelyek egy igézből elénk tárul, és imádunk téged ezért, ahogy megfejted, megnyitod annak az értelmét, ahogyan a szívünkbe fogadhatjuk, ahogyan annak az igazsága, annak a hatalma, annak az ereje elkezdhet dolgozni a mi szíveinkben. Imádunk ezért, Úr Jézus. Köszönjük neked, hogy amikor a viharok rám csapnak, azzal neked egy célod van, ami kicsi hitünket növeljed. Add, Úr Jézus, hogy így legyünk benne mindenben, ami rám tör, ami rám csap, amikor minden a fejete tejére kezd át fölhatulni, amikor amit is elképzelt, nem tervezett világunkban, a vihar becsap. Egyben biztosak lehetünk, hogy te ott vagy a csónakban, akik a szívünkbe fogadtunk téged. hogy baj nem érhet minket, hogy a célja mindennek az, hogy a mi hitünk megerősödjen és drágább legyen a megpróbált aranynál. Köszönjük a te szabadításodat mindenből, úgy a bűnökből, mint az ördögi megkötözöttségekből. Neked hatalmad van minden és mindenki fölött. Amikor a mi szívünkben megkapjuk a feloldozást, a bűneink bocsánatára, azért hadd áldunk téged. Köszönjük, hogy ez a szabad hatalom és erő. Köszönjük, ahogyan szabadítasz minket újra és újra, minden bűnünkből, minden megkötözöttségünkből. Legyen áldott ezért a te neved. Amen.